napot kívánok! Egy jogvédő szervezet, amely a pszichoszociális fogyatékossággal élőkért dolgozik, a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, olyannyira tarthatatlannak látja az érintettek megbélyegzettségét, a stigmatizációt, hogy úgy döntött, a sajtót hívja segítségül ez ellen, és közreadott egy hosszú útmutatót a velük és róluk való politikailag korrekt beszédről. Radó Iván a szervezet elnöke van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot, szerkesztő!
A stigma, a bélyeg az ugye mindig következményekkel jár, és ön érdekvédőként nyilván esetek tömegével találkozik. Föl tudna ezekből idézni csak azok kedvéért, akiknek kevés a fantáziájuk ahhoz, hogy elképzeljék, milyen hatással lehet egy stigma valakinek az életére?
Hát különösebb csodák nincsenek, az amit a legtöbb ember amúgy is észrevesz, tehát a családon belüli stigmatizálás, a szomszédok, ismerősök, barátok utálkozása, rémülete, félelme, kapcsolatkerülése, a munkahelyek, munkába állás, az orvosi rendelő, ahol máshol ül le a szorongó ember, mert nem meri azt megkockáztatni, hogy ahol ki van írva, mondjuk, hogy pszichiátri gondozó, ott üljön le. Tehát ezek a dolgok, amik naponta előfordulnak, olyasmi, hogy ami ettől eltérő, az a kriminalizálás, ami szintén egyébként jellemző a médiára, ott, de hát ez egy külön probléma. A mindennapos életben, ha valakinek ilyen baja van, akkor az számíthat arra, hogy megbélyegzik akár családon belül is.
Nem tudom, hogy jól hallottam, amit először mondott, családon belüli megbélyegzés. Persze. Az ember azt gondolná, hogy ha valaki megértő egy ilyen sorsú emberrel szemben, az a családtag. Ezek szerint nem így van?
Nem. Még a legjobb esetben is valamiféle furcsaságnak tartják. Nagyon elfogadóak az emberek mindenféle betegséggel már, tehát nem nagyon találhatni olyat, amin csodálkoznának, vagy utálnák, vagy félnének tőle, de a mentális problémák ilyenek. Ezelőtt nagyon sok évvel a WHO-val közösen csináltunk egy kutatást, ahol pont a túlfokozott érzelmet bármilyen irányban, pozitív vagy negatív irányban vizsgálva, az derült ki, hogy itt is a középút a jó. Hát családon belül fordul elő nagyon gyakran, hogy lehülyézik a rokont, meg mindenáron be akarják tuszkolni valami intézménybe, szégyelik, eldugják, agresszió is előfordul, vagy a legjobb esetben a túlvédelem, az overprotektivitás még, amikor olyan kontroll alá próbálják helyezni, amire nincs is szüksége. Mert ez természetes egy olyan társadalomban, ami idegenkedik ettől az egésztől, hát miért a család lenne más?
Én úgy látom, hogy egyfelől érthető a szándék, amely a nyilvánosság erejére appellál, másfelől viszont a kezdeményezésük azért meglepő nekem, mert éppen azokban látnak szövetségest, tudnék az újságírókban, akik, hogyha csak az utóbbi 8-10 évet nézzük, talán a legnagyobb mértékben felelősek a kialakult helyzetért. Ez elég, hogyha az ember elolvassa a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórumban közölt reakciókat a nyilvánosságban megjelenő szövegekre, bűnügyi tudósításokra és egyebekre. Mi a magyarázat mégis?
Nagyon egyszerű. Egyrészt ilyet nem csinált még senki. Mert ugye az volt a szándékunk, hogy partnerként tekintünk a médiára, és akkor ez a rendezvény, amit szerveztünk, ez nem egy sajtótájékoztató volt, egy picit meglepő volt, itt arról volt szó, hogy szeretik volna megtisztelni a sajtó munkatársait, azért egy reggelivel vártuk őket, meglehetős tisztességgel feltállva, és azt mondtuk, hogy tessék parancsolni, relaxáljanak egy órát, vagy másfelet, és közben átadtuk ezt a kiadványt, amiből majd tudnak profitálni, aztán van, ahol elektronikusan is elkérték, mert sok a munkatárs. Egyrészt felelősek, persze, hát felelős a média, de másrészt meg azt gondolom, hogy ők sem kivételek a tekintetben, hogy megint ugye a társadalomra utalunk vissza, ha egy országban több száz éve elmebetegeznek, és senki nem magyarázza el, hogy ez nem komilfó, akkor hát persze ők is nyilván csinálják. Mi azt tettük, hogy azt mondtuk, hogy innen kell megközelíteni, egy végtelen egyszerű anyagocska, nincs benne több száz kifejezés, azt mondtuk, ezt tessék kerülni, ez egyáltalán nem használható, ez használható, de megfelelő kontextusban, és a kriminalizálásról meg leírtuk, hogy mik a valós számok, egy 300 körüli éves emberülést tekintve, mentális érintettségű elkövető található 0 és 1 között, ami hát azért elég jól mutatja, hogy nagy marhasság erről szenzációként írni. Az volt a célunk, hogy egyrészt magunkat is megnyugtassuk, hogy valamit tettünk, ugyanis kifejezetten stigmaellenes tevékenységet rajtunk és talán még egy szervezeten kívül senki nem csinál, viszont úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb probléma is minden ebből ered. És mivel a média írástudókból áll, értelmes emberekből, hát ha megmondják nekik és megmagyarázzák nekik, hogy mi helytelen és mi helyes, azt gondoltuk, hogy ez segítség. Azt nem gondoljuk, hogy ettől hirtelen minden megváltozik, de azt gondoljuk, hogy valamit tenni kellett, és ezt találtuk ki erre az évre.
Jó, erről majd még külön kérdezni fogom erről az útmutatóról, de előtte, hogyha nem bánja, egy kicsit beszéljünk ennek az egésznek a hátteréről, meg a környezetéről, mert ahogy szóba hozta a mondjuk így, hogy inkorrekt beszédmódot, azt régi beidegződések és mítoszok táplálják, például ilyenek, hogy a pszichológiai bajokkal sújtott emberek deviánsak, gyenge akaratúak, erkölcsileg megbízhatatlanok, vagy veszélyt jelentenek, aztán, hogy nem képesek az életükkel kapcsolatos önálló észszerű döntésekre, meg be kell őket zárni, aztán, ha bűncselekményt követnek el, akkor a kényszergyógykezelés, amit időnként elrendelnek, az csak arra jó, hogy megusszák a börtönt, és ezek, amiket én felsoroltam, ezek történelmi léptékű mítoszok. És a beszédmód, én legalábbis úgy gondolom, az ezekből ered. Ehhez képest nem olyan az, amivel próbálkoznak, mint amikor, hogy egy hasonlattal éljek, egy betegség tüneteinek az eltüntetésével próbál valaki gyógyítani?
Hát ez az ostobaság és a korlátoltság az persze nevezhető mítosznak, de ha egy cseppet gondolkozik valaki, egy picit értelmes ember, akkor csak végig gondolja, hogy mit mond. Én azt gondolom, hogy ebben van egy-két magyaros vonás, egy CH-val a végén magyaros. Mi szerint a magyar ember valamiért kedveli, hogyha talál olyan embert vagy problémakört, ami az ő helyzeténél rosszabbat mutat. Tehát, mert az neki kapaszkodó. Ennek egyébként politikai vetülete is vannak. Az lehet látni, hogy minél rosszabb egy állapot vagy egy helyzet, annál inkább tolódnak az emberek a szélsőségek felé, mert hogy azt gondolják, hogy ez egy válasz lehet. Persze hát nem lehet nyilván. De a közbeszéd ilyen, és az ember néz fórumokat, megszólalásokat, ott is bezárt a lipót, kószálnak a betegek, órákig lehetne sorolni. Ez valamiféle örömérzést generál bizonyos emberekben, elég sokban. Tehát akkor már megvan egy kör, akik ezt előszeretettel használják. Ami már ennél érdekesebb, hogy az orvostársadalom is stigmatizálja a pszichiátriát. Tehát, hogy a többi orvos azt mondja, hogy én produkálok, én operálok, nem tudom, tehát, hogy megfogható dolgokat csinálok, ti meg csak ott ültek. Na most hát a kartörés az viszonylag egyszerűen diagnosztizálható és ellátható. Egy lelki folyamatnak még a behatárolása is nagyon nehéz, nem beszél a gyógykezeléséről.
Bocsássa meg, hogy közbevágok, csak azért, hogy tisztázzuk, mert nem biztos, hogy jól értettem. Tehát azt tapasztalja, hogy az orvostársadalmon belül vannak elég sokan, akik úgy gondolják, hogy az, amit a pszichiátria csinál, az mondjuk leegyszerűsítve közönséges szélhámosság?
Búvli, varázslat, hájókovácskodás. Igen, mert ugye aki ezt nem tanulta és nincs benne, az mit lát, hogy van egy ember, aki egy másik emberrel szemben ül és beszélgetnek. És akkor az egyik ember jó esetben, ha van rá idő, egyébként teszem hozzá, egyre kevesebb van, de beszélgetnek, és akkor ebből kialakul valami, és akkor az ember kettő azt mondja az ember egynek, hogy szerintem neked ez a bajod. De ez nem egy egyszerű folyamat. Amíg az összes többi betegségnél azért egyszerű, mert diagnosztizálni viszonylag könnyű, és utána gyógyítani vagy könnyű, vagy nehéz, de itt már a felismerés is probléma. Arról nem beszélve, ugye, hogy a kényszergyógykezelés is szóba jött, hogy vannak emberek, akik mondjuk elkövetnek valamit, majd arra hivatkoznak, hogy ilyen érintettségük van, azt meg kell vizsgálni. Ezek vannak kevesebben. Aztán vannak emberek, akik elkövetnek valamit, és semmire nem hivatkoznak, de hivatalból meg kell őket vizsgálni, hogy nincs ilyen érintettségük. Tehát az erőszakos, kiemeltebb cselekményeknél ez mindig hivatalból felmerül, és erre van egy remek intézmény, az IMEI, ugye, ahol ezek a vizsgálatok történnek, amivel csekély probléma, hogy semmiféle kontroll nincs felette, tehát gyakorlatilag ott aztán tényleg élet és halál urai, nincs visszabeszélés, mit szedde, mit nem szedde, stb. Tehát ez egy társadalmi beidegződés, de ha én azt gondolom, hogy ha valaki elég sokszor olvas, hall, néz műsorokat, sajtót, egyebet, ha ott egyre kevesebbször találkozik ilyen kifejezésekkel és a helyes változatokkal meg igen, akkor óhatatlanul hát valami megmozdul remélhetőleg az agyában. A médiával ami igazi probléma az az, hogy mivel ez még mindig idézőleg szenzáció, ha be lehet írni egy cikkbe, hogy pszichiátriai beteg, és elmebeteg, ezt imádják, és a többi, akkor hát ezt írják. Én a héten olvastam 12 ilyet körülbelül, a tévében hallottam 6-ot, és fórumban olvastam 50-et. Tehát ez valami egész elképesztő, de valahol el kell kezdeni, és szerintem a médiának itt van a felelőssége. Lehet olyat találni, ahol én is elfigyeltem, hogy valami miatt egyre kifinomultabban beszél az a média valamiért, és ez nagyon jó, de hát az például borzasztó volt, amikor egy cikk jelent meg a héten, és az volt a címe, hogy a süket skizofrén. Szóval ez több szempontból is érzik ez a történet.
Én megértem, hogyha nem bánja még mielőtt a javaslataikról kérdezném, beszéljünk azokról a körülményekről, amelyek ezeknek az embereknek az életét és a sorsát ma meghatározzák, mert ez talán nem független a kialakult helyzettől, ami a stigmatizációt illeti. Pár évvel ezelőtt, amikor kezdtek megszaporodni az olyan tudósítások, amelyek úgynevezett pszichiátriai betegek, vagy ilyen betegség gyanújával kezelt emberek bűncselekményeiről szóltak, akkor egy konferencián az akkori egészségügyi államtitkár azt mondta, hogy a többség védelmében olyan jogi szabályozásra lenne szükség, amely lehetővé tenné a kötelező ambuláns gyógykezelést. Ugye ez a követelés pedig azóta is újra és újra felbukkan. Pusztán a stigmatizációhoz képest én például nehezen tudnám eldönteni, hogy mi növeli jobban a társadalmi megbélyegzettséget. Az a beszédmód, amely mondjuk hibbantakról, őrültekről vagy félnótásokról szól, vagy az ilyen jogszabályok, amelyek az ilyen embereket közvetve végül is veszélyesnek minősítik. Ön szerint?
Hát a végéről kezdve most mondott egy pár frappáns kifejezést, ez a slang. Úgyhogy a tájékoztatóban is ezt írtuk, és ezt is kommunikáltuk, hogy a slang nagyon egyszerű a slanggel kapcsolatban állást foglalni, a slang által használt minden kifejezés kerülendő. Mert azok közül, amiket ön mondott, abból mi olyan 150-200-ig jutottunk el. Hát ez más betegséggel összevetve embertelen, tehát ez a betegséghez annyi kapcsolódik. Úgyhogy azt mondtuk, hogy ezeket egyáltalán nem, és kiemeltük azokat, amik inkább mainstream használatos dolgok, és azokat megmagyaráztuk. De azt mondja, hogy kötelező ambuláns kezelés. Először is, ha államtitkár mondta ezt, az államtitkár politikus. A politikusnak az a feladata egyebek mellett, hogy a nép akaratot elégítse ki. Most egyszerűen azt mondani, hogy a nép nem ezt akarja, csak ez van rájuk kényszerítve, nem igaz. A nép nagy része tudatlanságában ezt akarja, mert nem tudja, hogy akarhatna mást is. És valóban van egy ilyen társadalmi elvárás, hát nyilván itt azért intellektuális különbségek vannak emberek között, hogy az a legegyszerűbb, hogy ezeket bezsúpoljuk, ezeket az embereket valahova, teretőmjünk, leszedáljuk, kiukasztjuk a homloklebenyét, elektrosokkoljuk, hát ezek a régi marhasságok. De, és hát nyilván ez hangzott el, én is hallottam ilyet már politikustól. Másrészt az egyik vezető pszichiáterünk önálló tébolya, hogy veszélyes beteg, ezzel a címmel, hogy veszélyes betegek intézménye létre kellene hozni ilyen zárt szörnyűséget, ami hála jó Istennek finanszírozási okokból végül is nem jött létre, de a tervben benne van. Ez egy embernek a vágyfantáziája, és néhány kollégáját meggyőzte erről. Nyilván nevet nem mondok, hajmeresztő, tehát a világon mindenütt ez ellen, ha egyáltalán felmerül ilyen, akkor küzdenek ellene. De ez, hogy kötelező ambuláns kezelés, tehát a pszichiátriában, ha valami kontraindikált, akkor az a kötelező. Szóval ez a pisztolya bélire szoktatás esete, ez egy bizalmi kapcsolat kell, hogy legyen. Ha a kötelező szó elhangzik, ott nincs bizalom, ott már az már végén rossz. Ugye ideális esetben, ezt meg szoktuk beszélni néha az elkezdőről, ideális esetben van egy érintett ember, aki bizalommal elmegy az orvoshoz, az orvosnak van rá ideje, foglalkozik vele, sok pszichoterápia van, sok beszélgetés, megnézik, hogy milyen tevékenységek volnának hasznosak, és ha szükséges, akkor még gyógyszert is kap. Van egy másik kör, ami ennél a betegségnél bizony létezik, amikor valaki pszichotikus, tehát tényleg konkrétan egy teljesen beszűkült, zavart állapotban van, ez egy rövid ideig tartó dolog, ezt el kell látni mondjuk akut kórházi osztályon néhány nap alatt, és utána jön a nem létező rehabilitáció, és így tovább. Tehát a kötelező dolog, a dolog kötelező jellege, az lehet, hogy megnyugtatja, ha leírják ezt, hogy ilyen van, az lehet, hogy megnyugtatja a társadalom egy részét, csak teljesen használhatatlan.
Az a pszichiáter, akiről az imént beszélt, az véletlenül nem a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke, aki egyébként nem, még nemrég amondó volt, hogy az a dilemma, mit kell tenni, hogyha már nem kell korlátozni a beteget, de a kezelése még indokolt lenne. Hiszen idézett valami adatot, hogy a kezeltek, vagy a betegek fele egy év után nem folytatja a megkezdett terápiát. Ez egy valóságos dilemma, amiről ő beszélt, vagy ön szerint nem az?
Hát egyrészt a pszichiátriai társaság mostani elnöke, aki nem sokára leköszön, mert határozott mandátum van, az egyetlen ember, aki megkeresett minket, amikor hivatalba került azzal, hogy működjünk együtt. Aztán elég hamar rájöttünk arra, hogy ő akar együttműködni, még a kollégái nem annyira, tehát hát ez nem volt túl egyszerű. De nem hinném, hogy róla van szó. Volt elnökről lehet szó, meg leendő elnökről is lehet szó, mert ugye ismert személyek, de egyébként nem. Tehát az illető nem elnök, ő csak egy vezetőségi tag, és ez a fixa ideája, hogy ezt kell csinálni. Ami a kérdést illeti, hogy kik hagynak abba a kezelést, és kell őket kényszeríteni. A jogszabály, ami még mindig a 97-es egészségügyi törvény, illetve azóta van már salátatörvény is, tehát lényegében nem változott, azt mondja, hogy meghatározza nagyon szigorúan, hogy milyen esetekben lehet ilyen gyógykezelést elrendelni. Nem ezzel van a baj, mert ilyen kell. Ahogy nem is a gondnoksággal van baj, mert olyan is kell. Hanem a dolognak a kontrollja, az egésznek a művelése, lefolyása, tehát ott vannak a problémák. De hogy mondjam, eleve ez, hogy egy év után, mi az, hogy egy év után? Hát a pszichotikus állapot az egy rövid állapot. Kivéve nagyon kevés számú esetet, ahol olyan szörnyen súlyos a betegség, ahol ki lehet mondani, hogy nem nagyon lesz itt már semmi ebből az emberből, de rehabilitálható nyilván saját magához képest valamennyire, de lehet, hogy nem jók az esélye. De egyébként az a pszichotikus állapot elmúlik, és akkor jön a pszichoterápia és a gyógyszeres kezelés. Na de, ha az illető azt mondja, hogy x idő után, akár egy év után, hogy nem szeretné folytatni, akkor mi van? Hát a cukorbeteget megkorbácsolják, ha nem megy vissza az inzulinért. A mozgássérültnek lekopik a gumi szegénynek a kerekes székéről, akkor megbünteti a rendő. Hát joga van hozzá, hogy azt mondja, hogy nem szeretném igénybe venni, például azért, mert elégedetlen vagyok. Akkor az következik, hogy saját maga egészségét kockáztatva, vagy jobb állapotba kerül, vagy marad, vagy rosszabb. Ha eléri azt az állapotot, ahol veszélyeztető magára vagy másra nézve, akkor belép a jogszabály által előidett. De miért ne hagyhatná abba? Hát mennyiben érdekli ez az orvost? Csak hát ez mind, amiről beszélünk, szerkesztő, ez egy nagyon szép történet, de addig, amíg az orvosnak egy perce nincs a betegre, egyáltalán. És ha van is, akkor is egy ilyen patriarchális megközelítésben próbál gyógyítani. Amíg az egészségügyön belül is a pszichiátri, a mostoha gyerek, amíg a társadalomnak ez a vélemény erről az egészről, hát addig ez nem jó helyzet, és egyébként a kiadványban azért beleírtunk egy-két számon, hogy itt azért már rég nem több százezer emberről, hanem annál többről van szó, úgyhogy nem hanyagolható el az sem, hogyha ezek az emberek esetleg jogosan felháborodnának, akkor hát az egy elég nagy szám volna. Tehát, hogy a népbetegség a minimum, amit lehet elmondani.
Ugye hosszú listát írtak a politikaira korrekt szóhasználatról, ezt itt most nem fogom tudni ismertetni a Töviről Hegyire elv szerint, mert egy ilyen beszélgetés erre nem alkalmas, de csak a példa kedvéért. Azt írják például, hogy a fogyatékkal él kifejezés megbélyegző, és helyette a fogyatékossággal élőt kellene használni. Vagy hogy kerülendő az ideggyógyász kifejezés a neurológus helyett. Vagy hogy kerülendő minden, hadd fejezzem be, hogy kerülendő minden elmével kezdődő szó összetétel a pszichiátriai helyett. A kérdésem az, hogy nem túlzás-e mindez, illetve hogyha nem az, akkor nem igényelnek-e némi eligazító magyarázatot ezek a kijelentések, hogy tudnék, hogy egy példát mondjak, a fogyatékkal él kifejezés, az miért megbélyegző a fogyatékossággal élővel szemben, hiszen mind a kettő azt jelenti, hogy valaki valamilyen hiánytól szenved.
Nem egészen, hogy miért ilyen elánnal vágtunk ebbe bele, azért, mert máshogy nem lehetne, elég volt. Tehát elég volt ebből. A fogyaték szónak például mi a szótöve? A fogyat. Tehát nincs ilyen szó egész egyszerűen, de van erre egy hosszabb tudományos nyelvészeti magyarázat, amit adott esetben elő tudok keresni. Nincs ilyen is fogyaték. Tudja mi a fogyaték egyébként? Ez egy régi katonai műszó, amikor a leltárból valami hiányzott, és kvázi fogyatékba került. Így ebben a környezetben létezett.
Jó, hát így megértem, hogyha ez egy értelmetlen hülye kifejezés, akkor azt aláírom, csak hirtelen nem értettem, hogy mitől megbélyezett. De vegyünk egy másikat, ami az ideggyógyász kontra...
Várjál egy másodpercet, mert azt tudni kell, hogy egyébként a fogyatékos sem ideális. Nyilván, mert valakire azt mondja, hogy fogyatékos, ez a gyönyörű magyar nyelvben, ugye, az pejoratív és nagyon jól lehet használni. Egész egyszerűen a vonatkozó ENSZ egyezmény legjobb fordítása sem tudott más kitalálni, mint azt, hogy fogyatékos, ami más országokban nem jelent problémát, nálunk igen, de a fogyatékos és fogyatékosság, amit egyébként minden komoly helyen állam, stb. Fogyatékossági tanács, stb. Így is használnak, valamiért a legjobb szándékú ember is fogyatéknak mondja, és szeretnék ezni, az a baj ezzel a szó, hogy nincs ilyen. Éppen elég baj a fogyatékosság is, most ezt még hülyén is adjuk elő az
jó, mondom, ezt megértem, de például azt ugye, ezt már mondtam, hogy úgy gondolják, hogy kerülendő minden elmével kezdődő szóösszetétel a pszichiátriai helyett. Én azért kérdeztem, hogy nem túlzás-e ez, mert például nem csak elmebajt mondanak az emberek, mondanak szívbajt is, meg tüdőbajt is, és az érintettek ezt nem érzik megbélyegzésnek.
Világos, csak ezzel az a baj, hogy szív és tüdő léteznek. Elme ön szerint létezik? Mi az, hogy elme?
Idegen szóval a psziché.
Hát, a magyaros értelmezésben valószínűleg inkább agyat jelenthet, tehát, hogy avval helyettesítik be, már pedig ugye azt nyilván mondjuk, hogy agybetegség, de egyáltalán ez az elme, ez egy megfoghatatlan dolog. Valamiért régen ez viszont tényleg úgy valahogy mondja, hogy ez tényleg egy nagyon régi beidegződés, de egyébként Magyarországon sem használ, két helyen használják még, Isten tudja miért. Az igazságügyi elmeorvos szakértői, de ott használják, tehát maga a szakértő használja, és ez az intézet használja. Egyébként sehol nem használatos ez, és önmagában kimondva azt, hogy elmebeteg, ez valami elképesztően pejoratív. Na de ha másért nem lenne pejoratív, csak azért, mert pejoratív értelemben használják ezer évre, már akkor is kellene valamit helyette kitalálni, de egyébként sem jó megközelíteni agy, elme és egyéb irányokból ezt, hanem vannak erre nagyon kellemes emberi kifejezések, amiket lehet használni. Amit szintén nem szeretünk, hogy pszichiátriai beteg az ezerszer jobb ennél, de hát a mentálisan érintett lelki, mondjuk azt, hogy lelki, mi az, hogy psziché, mi az, hogy elme. Ez nem. Tehát idejét múlt, nagyon sok minden kapcsolódik hozzá, és mondom, a hivatalos nyelvben nem is használatos már, csak az emberek ezt mondják, és amikor egy tévériporter ezt elmondja, hogy az elmebeteg elkövető, nincs sok hajam, de a maradék is kihullik. Hát ez igenis sértő, ezt nem jó, kell használni.
Még egy példa, mert összesen ennyire van időm, mert sajnos lejárt a beszélgetésre szánt idő. Ugye azt írják, hogy lehetőség szerint kerülendő az útmutató szerint, amit kiadtak, a pszichiátriai beteg kifejezés is, helyette a pszichiátriai diagnózissal élő embert, vagy mentális problémával élő ember. Bocsássa meg, ez azt jelenti, hogy a betegség fogalma is kérdéses?
Hát amikor ezek a mozgalmak elindultak, és mi is elkezdtük ezt a munkát, akkor olyannyira minden ehhez hasonlót kerültünk, ugyancsak a megbélyegzés és a rossz gyakorlat miatt, hogy akkor egy angol szerzeményt átvéve a felhasználó, fogyasztó nevet használtuk nagyon sokáig, még mindig egyébként a felhasználót, már úgy értem, aki a terápiát és a gyógyszert felhasználja, ez még használatos. Tehát ez fölösleges kerülés most már, tehát elfogadott, de azt gondolom, hogy már nem annyira érdekes. De ez a pszichiátriai beteg, ami semmilyen más betegségre nem jelent, nem pejoratív, ez még mindig magával hoz egy csomó minden, de gyönyörűen lehet kerülni, más kifejezéseket használni. Én azzal is egyetértek egyébként, de ha például azt mondja, hogy lelki beteg, ez teljesen lefedi a történetet, ezen belül rengeteg verzió lehetséges. Mindenesetre az a gyakorlat, ami most a közbeszédben van, és ami nagyobb rész tudattalanságból, részben szenzáció hajhászásból a médiában előfordul, az elfogadhatatlan egy ilyen mértékű betegpopulációval szemben, szerintem.
Köszönöm, hogy rendelkezésre állt.
Köszönjük.
Köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra.